Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n, amelyet önök, akik hallgatják, szombaton délutánként szoktak hallani. A mai vendégem Debreceni Csaba, szeretettel köszöntöm.
Mindenkit köszöntök, a nézőket is. Magázódunk, vagy tegeződünk? Vagy
tegeződünk, mert tegeződünk? Nem bírok elszakadni a realitásoktól, úgyhogy így van. No, hát Debreceni Csaba, mikor azon kezdtem gondolkodni, majd azt elmondom, hogy hogy jutottam ide, hogy ő itt van, de hogy azon gondolkodtam, hogy mit kérdezzek, és hát nagyon rohadt egy kérdés, de voltak épp ez jutott eszembe, hogy ha ma te fiatal ember lennél, akkor mennél-e a színésznek?
Jó kérdés. Nem tudom, mert ráadásul én nagyon későn döntöttem el, tehát én 17 évesen döntöttem el, hogy színész leszek, vagy
ami
lehetek.
Ami későinek mondható.
Ami későinek mondható, általában 3, 4, 5, 6 évesen eldöntik a kollégáim, vagy van rá precedens. És akkor én úgy lettem színész, hogy most vállalnám-e. Szerintem, amilyen őrült ember vagyok, igen, de látom, tehát egészen másra számítottam, amikor én eldöntöttem, hogy színész leszek. Tehát teljesen más szakmai előmenetelt és ismertséget és játékosságot és filmszínház muzsika kapcsán egészen mást gondoltam.
De még azt azért megkaptad, vagy
nem, mi már pont kicsúsztunk, tehát én ugye pont 90-ben kezdtem a főiskolát, és akkor 94-re fejeztük be, és addigra már gyakorlatilag nem volt semmi.
Olyan hirtelen, gyorsan ott így
hát rögtön ott már csak a színház megesett. Volt. Tehát ott már csak a színház. Tehát ott tévéjáték, aztán az még szinkron az még volt, de most már az is ilyen csavargyár. Tehát tévéfilm az meg gyakorlatilag nincs. Vagyis hát nincs.
De rögtön egy csalódás, kijöttél a főiskoláról egy diplomával és egy csalódással, hogy az egész színészpálya másmilyen lesz, mint ahogy én elképzeltem 17 évesen?
Akkor még nem gondoltuk, hogy ez ennyire súlyos lesz, tehát akkor még csak azt láttuk, hogy valami nem ugyanaz, mint amiről az idősebb kollégáink beszéltek, meg láttuk azért még mi magunk is a 80-as évek legvégén, hogy azért mennyi film, színház, tévéjáték készül, és a színész egy megbecsült polgára az államnak, most pedig egy harmadrangú valaki, mint általában most az értelmiség.
Mint bárki más, igen. Épp úgy harmadrangú. Igen. Na, pont véletlenül egy-két hete Schneider Zoltán volt itt a vendégem a műsorban, aki osztálytársam volt, és éppen, hogy ezt így firtattam, hogy a változás azért érzékelődött-e, tehát amikor beléptetek ti a főiskolára, és akkor mondta, hogy hát annyiban, hogy nektek már nem kellett ilyen tudományos szocializmus, meg ilyen tárgyakat.
Igen, meg orosz, nekünk már angolt kellett tanulni.
Igen, és megtanultatok egyébként? Az új nemzedékek azért megtanulnak, nem?
Tehát a legújabb nemzedékek, ahogy látom, a 18-20 éves ismerőseimet, unokahúgaimat, barátaimat, azok már megtanulnak egyébként. Tehát mi még nem. Tehát nekünk az kifejezetten viccesek voltak az angol óráink.
Tehát ti végül is ugyanúgy nem tanultátok meg az angolt, mint ahogy korábban az oroszt nem tanulták meg az
pontosan,
emberek. Tehát lényeg, hogy tanítsák, de az biztos, hogy nem tanuljuk.
Igen, így történt.
Így. Na most 17 éves, a 17 évesen elhatároztathoz képest végül is mikor kerültél be a főiskolára? Rögtön, vagy gyorsan,
nem,
vagy
lassan? Én másodjára kerültem be. Először kirúgtak a második rostán, teljes joggal, azt kell, hogy mondjam. És igazából akkor engem, aki fölkészített még először, Jakab Csaba nevű kollégánk, egyházban laktunk, és akkor ő valahogy megtudta, hogy én színész akarok lenni, és akkor a szüleim meg ők jókba voltak, és akkor valahogy elkezdett fölkészíteni. De akkor kirúgtak, és akkor bekerültem a Nemzeti Stúdióba, mert elintézte, hogyha engem ez tényleg érdekel, akkor menjek el egy évre a Nemzetibe. És akkor nem vettek föl semmelyik egyetemre, illetve az egyikre fölvettek, de én nem mentem el, hanem akkor mondtam, hogy akkor legyen egy év nemzeti, és akkor elmentem a nemzetibe, ott voltam egy évig. Tulajdonképpen ott láttam meg először, mi az, hogy színház. Akkor került oda a Csiszár, és akkor úgy az olyan érdekes helynek tűnt. Meg úgy olyan viszonylag az előadások is elég jók voltak, és akkor kezdtem én igazából így színházba járni, tehát a Katonába, Radnótiba, Vígbe, Pestibe, amik úgy akkoriban úgy viszonylag értelmes színházak voltak, és akkor a másodikra viszont fölvettek, és szerencsére pont a Zsámbéki vett föl engem.
És akkor ott a rapid igazgatóváltásban már nem estél bele.
Én a pont az, amikor jött az Ablonci, nem, akkor én már...
Akkor vetted a kalapodat és távoztál.
Én távoztam a főiskolára.
Ahogy kell. Igen. Igen.
Tehát a tyú-tyú meg én távoztunk.
Igen. És akkor egy zsámbéki osztályba kerültél. Na most én nem tudom, te már akkor a főiskolán lettél, vagy voltál, vagy lettél egy ilyen kész musical színész, amit egyébként szintén tisztelhetünk benned, majd erről beszélünk, mert
ez pusztán igen. Szerintem ez tök, ez ilyen szerencse, adottság. Tehát, hogy
nekem... Te gyakorlatilag nem is nagyon tanultál énekelni?
Nem.
Hanem így neked megvan.
Ami a főiskolán, tehát a főiskolán tanultam, de a főiskolai képzésben akkoriban, nem tudom azóta mi változott, ilyen nagyon minden kicsit felületes volt. Meg mi magunk is felületesek voltunk. Tehát tanultunk, de igazából például nekem, amikor már elvégeztem a főiskolát, és már elég sok zenés szerepet eljátszottam, akkor találkoztam egy énektanárral, akinél rájöttem, hogy egyáltalán nem tudok énekelni. Tehát ő kezdett el megtanítani, hogy miért.
Nagy szemeket mereget.
És hogy, tehát, hogy akkor éreztem, hogy ez más. Tehát, és akkor jöttem rá, hogy egy énektanár az egy ilyen mester-növendék viszony. Mert volt olyan, hogy elmentem énekórára, és gyakorlatilag semmit nem énekeltünk, mert olyan lelki állapotban voltam, hogy inkább csak beszélgettünk az énektanárommal. És közben tőle nagyon sokat tanultam.
És kiderült, hogy egészen más, amikor úgy énekelsz, hogy már tudod, hogy kell énekelni, vagy amikor csak úgy spontán magadtól?
Más.
Ez egy nagy különbség?
Nem olyan nagy egyébként a különbség.
Vagy egyszerűen jobban kontrollálja az ember, vagy jobban
egy részről, igen, meg más részről úgy szebb, egységesebb hangok jönnek ki. Tehát tulajdonképpen olyan nagy változás az én énektudásomban a 21 éves és a 31 éves között hallható, de nem olyan látványos. És akkor nekem úgy volt, hogy szerencsém volt, mert akkor jött a Miss Saigon Magyarországra, és akkor mondták, hogy főiskolásokat, hogy castingot itt kellett énekelni. És elmentem, és valahogy az így kiválasztottak, és onnantól fogva így énekeltem. Meg én a főiskolán is elég sokat, tehát hogy azt úgy azért tudták, hogy a debreceni jól énekel. És akkor ennek így lettek következményei.
És aki jól énekel, pláne így magától így születetten, annak füle is van rá? Tehát mondjuk te hallod azt, hogy ki az, aki szintén jól énekel?
Igen,
igen, tehát igen. Akkor ez így, tehát ez valahol ez fülkérdés nagy mértékben.
Igen.
Értem. Na most hát az a helyzet, hogy egy egészen hát unortodox gondolatra jutottam így a te pályádat átgondolván, hogy tulajdonképpen neked egy budapesti vidéki színház egyes számú vezető színészének kellene lenned.
De kedves vagy.
Féltem, hogy ez sértő lesz, de nem, arra gondolok, hogy ugye a Budapest az szét van szórva nézői igényeket tekintve, hogy igen. Sok minden legyen. Egy vidéki meg nem. Tehát ha te egy vidéki színháznál lennél, mondjuk egy, hát milyen vidéki színháznál, mondjuk, hát mit mondjak neked, egy Nashville, vagy egy nem tudom én, Nancy, vagy tehát, hogy egy ilyen vidéki szín, akkor nektek két havonta esnél egy lennél, mint ahogy voltál, nem tudom én, lennél Edwin a Csárdás királynőben, aztán lennél mondjuk Chris a Miss Saigonban, aztán eljátszanád a János király, tehát érted,
igen.
Mire gondolok
igen.
Én, tehát, hogy mindenféle műfajt befoghatnál, hát így meg szegény debreceni Csaba kénytelen színházról színházra járni, mert ugye ma este Vronszkit fogsz játszani a Madách Színházban, ha nem tévedek, de lehet, hogy tévedek.
Csak annyiban tévedsz, hogy a kettő szereposztás miatt ma nem játszom. Tehát ma a Posta Viktor játsza.
De éppenséggel játszhat.
Éppen játszhatnám, igen.
És akkor van neked egy ilyen sajátos megosztottságod, mint az országnak, bár ez egy egészen ferde asszociáció, de hogy ugye játszol egy színházban, ami az Örkény, ahol viszonylag keveset lehet énekelni.
Hát igen.
Azt lehet mondani, és akkor elmész más színházakban, van egy ilyen szórakoztató színházi vonulatod, egyrészt prózában, másrészt meg zenében. Ez mit igényel tőled? Azt, hogy így nagyon tudjad különböztetni magadat? Vagy voltaképp ez egy...
Ugyanaz.
Voltaképp csak az autóvezetést, vagy a BKV bérletet igényli, hogy te
elmenjél. Igen, tehát gyakorlatilag ez én mindig azt tapasztaltam, azt láttam a zenész színházaknál, hogyha egy zenész színház jó, akkor az azért jó, mert az adott színész nagyon jól énekel, és azt jó hallani, és közben baromi jó színész is. Tehát tényleg ez a klasszikus, hogy amikor már amit már nem lehet elmondani prózában, mondja az operett, akkor dalra fakad a színész. És én azt gondolom, hogy a jó operett, meg a jó musical gyakorlatilag olyan, mintha a színészek beszélnének, csak éppen mindenféle hangok vannak, hangmagasság különbségek vannak. Tehát én nem érzek semmiféle ilyen averziót, amikor átjárok ide-oda. Tehát ez nekem ugyanolyan természetesen énekelek, mint amikor a János királyt, vagy a Kazimír és Karolinében játszom a idióta. Nem is tudom már, hogy hívnak engem.
Franc, nem?
De, igen. Tehát, hogy nincsen különösebb. Egyszer volt, ami félelmetes volt, de hát az mondjuk természetes, amikor az operaházban, meg a Vígszínházban kellett a
Varázsfúvolában
énekelni. Tehát amikor, ugyancsak próba volt, összpróba, de amikor, akkor, tehát hogy ezt elmondhatom, hogy prózistaként énekeltem a Polgárral, meg a Miklós Erikával.
És akkor meg voltál szeppenve kicsit?
Nagyon. Tehát azért az nem volt olyan egyszerű, mint mondjuk egy Edwin. Egyébként, amíg az ember megtanul egy dalt, meg egy zenés szerepet, addig vértizzad. Tehát az borzasztó. Amikor már megvan, amikor már úgy szép gömbölyűen jönnek a hangok, és nem ilyen nyögvenyelősen és csikorogva, és akkor az nehéz, az macerás, mert az ember hallja, hogy ez még nem szép, ez még nem jó, de amikor viszont elkészül, és úgy érzed, hogy jó, az egy nagyon nagy ajándék egy nagy zenekarral nézőknek énekelni.
Ja, ez az énekesi része, de most a maga a szerep, meg a színészileg, alakításilag. Nem nehezebb attól a zenész szerep, hogy mondjuk kevésbé van alaposan megírva? Tehát, hogy gyakran sablon alapján születik maga a figura, és a helyzetei, a kapcsolatai kevésbé vannak megírva. Ez nehezít, és vagy éppenséggel könnyít, és mert többet tudsz kitölteni magadból?
Is,
úgy értem, hogy a kitölteni igen, magadból, nem mint kancsóval, hanem semmi közben rúgdosok hogy ezt az asztal alatt, de merőben véletlenül, hanem hogy igen. Azt hiszem, értetted a kérdést.
Igen, értettem.
Többet követel tőled? Mást követel?
Szinte ugyanazt követeli. Tehát az igazság, hogy azt érzem, hogy egy az operettek ugye az egy ilyen könnyedebb világ, vagy könnyedebb világ, de mégis azok azok a lények, akik benne vannak, ugyanazt kell, hogy érezzék, meg ugyanazt kell eljátszani benne, mint a Rómeóban egy Edwinnél. Tehát az Edwin az gyakorlatilag ugyanúgy szenved a szerelemtől, mint a Rómeó, és azt ugyanúgy kell tehát ugyanúgy kell készülni rá, ugyanúgy kell koncentrálni, ugyanúgy rá kell készülni, ugyanúgy kell megcsinálni. Szerintem, ahogy szokták mondani, persze nem igaz, hogy egy jó színész a telefonkönyvből is csinál egy jó szerepet. Én azt gondolom, hogy ugyanez van egy operettnél, egyszerűbb a megoldás. Tehát az biztos, hogy egyszerűbb az odavezető út. Aztán, hogy azt hogy csinálod meg, azt az egyszerűt, az már a színészeteden múlik, meg a rendezőn múlik. Tehát persze egy János királyt egyel bonyolultam összerakni fejben, hogy milyen ember ez, ki ez az ember, mit akar ez az ember, hogy akarja ez az ember, mint mondjuk egy Edwint. De alapvető nagy különbségek nincsenek. Tehát azért a dráma irodalom az mégiscsak ugyan. Tehát a szerelem, gyűlölet, ölés, szex, nevetés, szomorúság, sírás, vilámság. Tehát ez a 7-8 alap habarcsból lesz aztán valami.
És a zenés színpadon is megvannak a jó partnerek hozzá? A színészi munkához? Hát most ez ettől mit akarok, nem tudom, hogy most Sinfeld vagy
Sinfeld. Tehát tényleg, tehát erre, én nekem azért szokott... Volt már rá, hogy majdnem beletörött a bicskám egy zenésbe, mert az úgymond zenés kollégák csak a zenés részére voltak igazából kíváncsiak. Tehát a közdelévő próza, mi történik, miért mondja ezt a jó hős, miért akarja, mit akar ezzel, az úgy nem nagyon, és akkor abból akadnak konfliktusok, és én egy ilyen konfliktusos ember vagyok.
Mert mit csinálsz a konfliktussal?
Hát
végig
igen,
viszed, vagy végig megéled, viszem, beleállok, vagy kirobbantod.
Igen, beleállok, és egy szangvinikus alkat vagyok, és robbanok, és akkor csúnya vagyok.
És akkor ebből mit lehet kihozni vajon? Ilyenkor, de akkor ilyenkor lepattan az ember végül is a partnerről, hiszen ennek objektív akadályai vannak esetleg, hogy azt de színészivel kibontsuk a helyzetet.
De mivel muszáj megcsinálni, ezért az ember fölrobban, kutya pitty-pitty mirettyezik, és aztán utána ugyanúgy kénytelen lehiggad, és folytatja tovább. És hogyha az ember a kor előre haladtával egyre alázatosabb, és akkor egyre kevesebb ilyen konfliktus adódik.
Értem. Akkor most higgadtan meghallgatunk valami zeneszámot, és aztán folytatjuk.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Amsterdam. És hessőt már ekes, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszett, veszett. Ő keresett, sehol se talállak, téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi ugon, sorstalan utakon, fejvesztve kutatom őt. Nem tudom, hol lakom. Lesz a szekrényben, a kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt, az ajtó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körülöttem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszett, veszett, ő keresett. Sehol se talállak, téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi ugaron, sorstalan utakon, fejvesztve utatom őt. Nem tudom, hol lakom.
Belépő. Fú, egyre nyafogósabban mondom ezt még egyszer meg. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják Debreceni Csaba a vendégem, akivel nagyon sok mindenről lehet beszélni. Tulajdonképpen ez a zenész-színházi színész, prózai színész, ennek a ugyanazsága voltak épp ez vele egy kifejezetten jól megtárgyalható tematika, de most egy kicsit azért tovább lépünk, és így visszanézünk a múltadra. Említetted, hogy zsámbéki osztályba jártál, és meglepő módon valami olyasmit mondtál, hogy kicsit felületes volt a képzés, és felületesek voltatok ti magatok is, bár ezt az ember egy zsámbéki osztályról nem.
Én magam.
Én mondjuk maradjunk annál jól, tehát ott kössünk ki. És aztán utána egy évet voltál a Katona József Színházban.
Igen.
És azt néztem, hogy játszottál a Ma este improvizálunk című előadásba, és az improvizálás, mint hívószó így rögtön így nekem megakadt, de azért abban az előadásban neked nem kellett improvizálni, nem? Vagy hogy volt az, hogy emlékszel?
Ott az úgy volt, hogy nem kellett nekünk ott improvizálni. Ott volt egy úgymond improvizatív rész, de az, ami szintén megírt rész volt, ami a szünetben zajlott. Tehát, hogy az előadáson belül volt egy olyan rész, hogy a színházban, hogy elmegy a család meg a tisztek a színház, és akkor ott több helyen, ott a csarnokban, fönt, lent a büfében, ott voltak kis jelenetek.
Ott bukkangattatok.
Igen.
Aha. No, hát egy évet voltál ott, és aztán hogy lett annak vége?
Hát ennek azért lett vége, mert párhuzamosan volt a Zsámbéki színész osztályjal a Székely rendező osztály. A Székely Gábor rendező osztálya, és ők ahogy elvégezték a főiskolát, az idősebbjei, a Bajocó, a Harsányi Súlyom meg a Lendvai Zoli, aki akkor már rég végzett, megpályázták Kecskemétet. És elnyerték Kecskemétet, és akkor ők akartak csinálni egy társulatot. És mivel mi ugye a 4 év alatt elég sokat hát gyakorlatilag végig együtt dolgoztunk szimbiózisban, ők mint Székely, aki talán a hallgatók nem tudják, hogy a Székely meg a Zsámbéki együtt csinálták a Katonát 88-ig.
Tudják a hallgatók. Ez egy ilyen 20. századi színházi műsor.
Tehát tudják. És akkor a Székely Gábor osztályából ez a 3 ember megpályázta Kecskemétet, megkapták, és akkor a mi osztályunkból is hívtak többeket, és így csináltunk ott, próbáltunk csinálni egy színházat.
Hát egyrészt ugye ez volt a te vidéki színházi korszakod, amikor valóban, mint egy klasszikus vidéki színész, igen, ott voltál te.
És látod, ebből kifolyólag én arra, tulajdonképpen arra a 2 évemre úgymond rá is faragtam, mert pont ebből kifolyólag, amiről beszéltünk az előbb a zenés és a prózista között, tulajdonképpen minden zenés szerepet én játszottam.
Hát igen,
amik maradtak
látom,
volna még van, prózai igen szerepek, azokat kénytelenek voltak másra osztani, mert azt mondták, de Csabi, te már eljátszottál 3 főszerepet.
Értem. Tehát akkor ott megismerted a hátrányait, mert ugye ahogy tetszikben voltál Szilvius, az egy kisebb szerep, igen, de aztán viszont Szibilben Petrov,
igen,
én és a kisöcsém, Dzsungelkönyvben Magliár, és maga János Vitéz, Kukorica Jancsi Ilak, ezek akkor itt mind megvoltak.
És akkor utána, még utána visszahívtak Kecskemétre még egyszer egy operetre.
Igen.
Amikor már a Bajocóékat
eltávolítottam. És akkor te úgy érezted, hogy azért álljon meg a menet, mert te már szeretnél prózában is megszólalni?
Hát nem pont, tehát ennek az a szépséghibája van, hogy engem fölhívtak a Radnótiba, de kapásból egy zenés szerepre. Tehát az Ankónai Szerelmesek. Ami aztán utána az jól sikerült, és onnantól fogva a Radnót is, 2 évem is az is kicsit kurta furcsára sikeredett.
Amennyiben?
Hát amennyiben, ugye akkoriban voltak az, hogy a Radnótiból elment a László Zsolti, meg a Széles Lackó, mint 2 meghatározó fiatal színész. És akkor ott a Bálint Andris elkezdett próbálkozni hasonló korú, kvalitású, habitusú színészekkel, és ott mi sokan megjártuk az alatt a 4-5 év alatt, tehát ilyen 6, tehát ott elég nagy volt a fiatal férfi színészből a fluktuáció.
Castingoltak ott erősen.
Igen, és ennek lettem egyik áldozata én is, hogy oda kerültem, és aztán a 2. évben már gyanús volt, amikor oda hívták a Mondrucó Kornélt, mint főiskolást egy szerepre, amit tulajdonképpen eljátszhattam volna, és aztán amikor következő évben mondták, hogy Sirályt rendez a Valló, hát mondom, akkor na, igen. És mondták, hogy de jön rá Széles Tomi, szóval akkor mondom, na azt hiszem, hogy most akkor itt az idő most elgondolkodni, hogy akkor én itt most mit csinálok.
5 évig voltál ott különben.
A Radnótiban?
Igen, szerintem.
Biztos,
97-től 2002-ig.
Nem.
Nem?
Nem.
Pedig az életrajzot
szerint. Az élet, akkor valamit elírtak. Játszottam ott addig, de én szerintem...
2002, és utána 2 évig voltál szabadúszó, és 2004-től őrkény. Na nézd majd csak ennek utána, hogy mennyi addig voltál türelmes a Radnótiban, de még visszatérnék egy kicsit a Kecskeméthez, hogy ott, tehát végül is az egy ígéretes korszak volt, azt mindannyian úgy gondoltuk, hogy ott érdemes megnézni, igen, hogy mi lesz, és aztán hát az lett, hogy nem lett. Tehát, hogy azt lehet tudni, te tudod, hogy mit rontottatok ott el, ha nem is pont konkrétan te, de ez a fiatal gárda, amelyik oda ment is ezt akart csinálni?
Azt, hogy 95-től
97-ig voltál Kecskeméten.
Igen, tehát 95-ük meg 98-ig voltak. Az történt, ami most már teljesen természetes, hogy a kultúrának nagyon pontosan, szépen és precízen le kell feküdni az adott hatalmasságoknak. És a 95-6-ban még azt gondoltuk, hogy a fiatalság és a fiatal demokráciában a fiatal demokraták és a nem kevésbé, és a kevésbé fiatal demokraták, de hogy demokratikusan fognak működni és gondolkodnak, és a szakemberek azt csinálják, ami a dolguk, de nem ez történt, és a Bajocóék meg fiatal emberként nem álltak elég jól be a politikának, hanem nem is az, hogy betartottak, de a saját útjukat járták, tehát próbálták csinálni, ahogy ők gondolták a legjobban, de ezt nem hagyták, és folyamatosan belepróbáltak beszélni a Kulturális Bizottság és önkormányzat és polgármester, tehát ez a szokásos. És akkor úgy döntött az akkori városvezetés, hogy nekik nem kell ez a fiatal csapat, és akkor utána jött a Bodolai. Uh-huh. Kecskemétre.
És ott egy ilyen konfliktusba kerülő típus voltál, vagy igazából az egy másik réteg, tehát te így a szakmai munkával?
Azzal én nem foglalkoztam azzal uh-huh. a részével, pláne mint fiatal színész nem is volt nagyon rálátásom, csak így utólag beszélgettünk ezekről uh-huh. Jocóékkal.
Hát te csak ott daloltál.
Én csak ott csináltam a dolgomat, igen. Uh-huh.
Igen. Na most akkor így röviden összefoglaltad a Radnóti korszakodat, amin azért az Anconai az úgy végighúzódott elég hosszan.
Az sőt, végig.
Azon túl is, mert az is egy ilyen irdatlan hosszú
széria. Igen, de azt például volt. Azt a Széles Tomi átvette, tehát az is az annak például ilyen dupla fenekű volt, mert én ezt játszottam, utána elszerződtem, utána a Széles volt ott, ő vette át az én szerepemet, aztán ő is elszerződött, és akkor én visszavettem az Anconaiban azt a néhány tucat előadásra.
Azt a néhány száz előadásra.
De csak azt játszottam már ott.
Értem.
Aztán
értem.
Utána visszahívtak vendégnek a Radnótiról.
És nincs is jó emléked a Radnótiról? Valami olyan szerep vagy előadás, amiről azt gondolnád, hogy azért ott kellett lennem?
De, abszolút volt.
Mármint nem nekem, hanem neked, nekem folyton ott kellett lenni.
A Zsótérral a Rettegés és Ínség a harmadik birodalomban. Uh-huh. És nekem a Sándorral való munka, meg a... Mert mi már előtte ismertük egymást a főiskoláról, meg még meg a Nemzetiből stúdiósként, hogy látott engem. És akkor az volt az első munkám vele. És én rájöttem, hogy az ő színházát én nagyon bírom, szeretem. Nem egy könnyű színház, de szerintem nagyszerű színház.
És nézőként az... is szereted?
Én nézőként is speciál szeretem. Tehát én nagyon bírom. Tehát van mikor lefárasz, meg vannak dolgok, amik tört így. Mi van? De egyébként az utóbbi időben meg most már, tehát Jó Sándor is teljesen konszolidálódott, és nézőbarátivá vált.
Már-már, lassan-lassan.
Hát, igen.
Jó, hallgatunk zenét, aztán folytatjuk.
Sarki bárban unom a tévét a hotel szobában, unom a nőt aki nem harap, csak karmol. Unom az embert, aki mindent összebarmol. Unom a káoszt, unom a rendet, unom a zajt, unom a csendet, unom a hóhért, unom a dajkát, unom a szüzet és unom a szajhát, unom az elejét, unom a végét, unom a háborút, unom a békét, unom a néget, unom a sárgát, unom a zsidót és unom az árját, unom a doktort, unom a gyógyszert, unom a szexet és unom az óvszert, unom a dílert, unom a pápát, a szentelt vizet és a marihuánát. Pincért a sarki bárban, unom a tévét a hotelszobában, unom a gitárt, mert annyira hamis, unom a dalt és magamat is.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy a Rádió Q-n, Debreceni Csaba a vendégem. Ott tartunk vele, az ő pályáján, hogy hogy elment a Radnóti Színházból az Örkény Színházba, és közben jó emlékezetében megőrizte Zsótér Sándort. Te meg tudod nekem mondani, hogy mi a Zsótér titka, hogy miért imádnak vele dolgozni a színészek?
Nagyon pontosan elemez. Rettentően szereti a színészeit, és rettenetesen bánik velük. És ez néha nagyon szeretetre megettem, és néha persze vérlázítónak vélem, és akkor megy is a egymás tépése, de egyszerűen tehát egy olyan aggyal rendelkező ember, aki nem nagyon van szerintem az országban. Tehát egy ilyen gyerek, egy ilyen őrült nagy gyerek, akinek elképesztő agya van arra, hogy egy világot teremtsen, és közben az elég konzekvensen végigvitt világ, mindig azt érzékelem, tehát az őrületeiben is azt mondom, hogy tehát őrült beszéd, de van benne rendszer. És én valahogy nagyon bírom azt a beleállását az életbe, a színházba, amit ő akar, és ami ahogy akarja. És az nekem nagyon tiszteletre méltó, és mondom tehát azt, hogy tényleg azt érzem, hogy nagyon szereti a színészeit, és nagyon, mint a testvéreit úgy bírja, és kezeli őket, és mondom, néha infernális tud lenni.
Jó, hát dolgoztál vele aztán az Örkényben is, ahol...
Igen.
Ahol lassan 10 éve vagy. Már azt néztem, hogy a elején született komédia színház előadásban, amit programdarabnak is lehetett érezni annak idején, amikor az Babarczi László megrendezte, még akkor nyilván Madács Kamara volt a neve az
Kamácsai
Féle Színháznak. De ott nem fértél bele a társulatba, ott az írót játszottad.
Igen.
És hát most így elmondtad, hogy a Radnótiban elégedetlen voltál azokkal, tehát a feladatokkal, amiket kaptál. És hogyha megnézem az Örkény Színházi elmúlt 9 évedet, nem tudom, hogy azzal elégedett volt, de van egy olyan pont, ahol úgy érzem, hogy itt is a Széles Lászlónak el kellett mennie ahhoz, hogy nagy főszerepet kapjál. Vagy rosszul gondolom ezt? Vakargatja a fejét, és töprenkedő homlokráncokat keletkeztet. És valamit mondani fog, már látom.
Én rettentően sajnáltam, hogy elment a Széles. Tehát szerintem a színház egyik legnagyobb vesztesége, és nekem tényleg tulajdonképpen szerencsét hozott, hogy elment a Lackó. Tehát abban az évadban nekem gyakorlatilag semmi munkám nem lett volna, de írd és mond. És Lackó távozása miatt keletkezett egy űr az évadban, és akkor hirtelen jött a János király. De közben igen, ezt én is érzékelem, és ezek szerint te is érzékeled, hogy igen, vannak hiányérzeteim a mennyiségileg, amit játszom, de közben meg ez tényleg azt hiszem, hogy az ország egyik legjobb és legerősebb társulata, és egy nagyon jó társulat, egy nagyon a szó jó értelmében baráti társulat. Tehát 16-an vagyunk, és nem tudok kollégámat, akivel emberileg, világnézetileg, társadalmilag, erkölcsileg, morálisan és mindenféle értelemben ne lennék jóban, és ne érteném, és ne értenék vele egyet. Szinte kizárólag az összes kollégámra elmondható ez.
Viszont olvastam, hogy gonosz módon faharccal hallgatott Csúlya Imre faviceit, és nem rajta, ami kifejezetten antikollegiális.
Nem, az mélyen kollegiális, ugyanis, hogyha aki ezt már tudja a mi viszonyunkat, az már gyakorlatilag arra jön be, hogy ha Csúlya már elmondta azt a favicet, akkor arra hajlamosak összejönni hárman-négyen, hogy meghallgassák, hogy most a Debrecennek is el fogja mondani az imi ezt a viccet. És akkor az én arcomat, illetve...
Tehát ez egy műsorszám.
Igen,
ez egy kétszemélyes műsor. Igen. Értem. Jó. Jó. Most, tehát akkor valószínűleg korábban elégedetlen voltál, de aztán jöttek szép feladatok, a János király, a Tarelkin halála, tehát ezek komoly nagy... Mit írtam még ki? De hát biztos megmondod nekem.
Hát, de látod, például ez is ilyen dolog, hogy az idén szintén nem egy fényes évad az enyém. Mert ugye eddig volt egy darab.
És ilyenkor te panaszos vagy, elégedetlen és
igen.
Morgós?
Igen.
És reklamálsz is?
Igen.
A igazgatók gyöngye. Igen.
Nem, de ez furcsa, hogy nem, alapvetően nem csak a saját személyes ügyemben puffogok ilyenkor, hanem az úgymond a társulat miatt is puffogok, mert tényleg 16-an vagyunk, és most az elmúlt egy-két évben akadt olyan évad, amikor ilyen nagyon furcsán alakult, hogy ki, hogy miért játszik, illetve hogy nem játszik. És akkor én azt, hogy én nem játszom, azt egyáltalán nem bírom, de akkor se vagyok teljesen oda, és akkor is így kérdőjeleket teszek, és akkor a Palitól megkérdezem, és akkor ő ezt vagy jól tűri, vagy éppen kevésbé jól tűri.
Hogy kicsoda, miért nem játszik?
Hát, hogy igen, hogy mit tudom én, ideje szerződtetjük a Vajda Milánt, és akkor nem játszik, vagy a kerekes évi egész évet benne, tehát hogy a 16 főből
tehát
az valahogy...
Tehát szemmel tartod a többieknek.
Igen,
a,
igen. Pont ezért, mert hogy tényleg ez a társulat nagyon kedveli egymást, és mindig, amikor szóba kerül ez, hogy valaki mondjuk elszerződik, tehát ahogy a Lackó, akkor azért, hogy ilyen depresszív és halottas ház hangulat tud kialakulni, és mivel szeretjük egymást, ez minden távozás egy veszteség, tehát amikor a Végvári távozott, akkor az egy nagyon mély vesztesége volt a társulatnak, és rá másfél évre távozott a Lackó, ő szerencsére csak a társulatból, és akkor azokat az ember úgy rosszul viseli. Pláne, hogy tényleg én most már 10 éve ott vagyok, és előtte pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok színházban játszottam vidéken, vendégként, tehát elég sok igazgató társulatot láttam, és ezt bűn vétek lenne véletlenül bármi módon tönkre menni.
Most így a szimpátia növelőnek elmondom azt, hogy nyilván nem csak a nagy szerepért reklamálsz, meg nem csak, hogy nem magadért, de például biztos vagyok abban, hogy a Pillantás a Hídrólban, amiben nem főszerepet játszol, hanem egy markáns és jó karakter szerepet, arra nyilván nem panaszkodnál, vagy nem okoz hiányérzetet, hogy
beállt,
az biztos, hogy
nem,
a szerepet.
Én nagyon szeretek kis szerepet játszani. Sokkal kényelmesebb, és de tényleg,
kevésbé strapás.
Konkrétan kényelmesebb, kevésbé strapás, és egy jó kis szereppel gyakorlatilag ugyanazt a sikert el lehet érni, mint egy főszereppel. Tehát itt van most a Rozsek Tangó, amiben én az Edeket játszom, ami írva verbális mennyiségben talán 15 mondat.
Tényleg csak? Mert ott olyan egyenrangúnak tűnnek a figurák. Igen,
de hogy tulajdonképpen a darab 60%-ában vagy 70%-ában jelen vagyok, és nagyon szerettem azt is, meg a pillantást, meg a Merkel Francit.
Szereted a tangót? Én olvastam Szander Annától, hogy ő egy kicsit elégedetlen azzal, hogy ott az nincs eléggé mélyre menve.
Nekem nagyon sok bajom van vele. Uh-huh. Tehát sok bajom van vele, tehát ebben most ne is menjünk
jó,
bele.
Igen.
Tehát nekem vannak kérdőjeleim, de azt látom, hogy a nézők szeretik, értik, hogy miről szól, és működik, és sikeres. És igen, igazából.
És az embert meggyőzi akkor? A munka minőségéről?
Tudod, erre azt mondják, hogy a siker az mindenkit meggyőz. Tehát ez tény, hogy így van. Tudja az ember, hogyha valami nagyon nagy siker, de lelkemélyén azért tudja, hogy itt azért vannak hiányosságok és adósságok. A tangónál is vannak bizonyos adósságok, de speciál én mindig azt nézem, hogy például én megtettem-e mindent a dolog érdekében, és most is azt éreztem, hogy én megtettem a dolog érdekében mindent, tehát ha bármiféle hiátus van a tangóban, én azt nem vállalom.
Szoktad azt érezni, hogy nem tettem meg mindent?
Persze. Persze, az borzasztó.
És ebben az ember beletörődik, vagy küszködik, kapálózik?
Küszködik, kapálózik. Beletörődni nem lehet. És szerintem nincs az a színész, aki beletörődik, az hagyja ott a pályát. Szerintem beletörődni nem lehet. Az ember néha azt érzi, hogy ez most nem az. Van, amikor egy darabot próbálsz 8 hétig, és az utolsó 3 napban jön be valami. Tehát valami érzés, valami emóci, tehát valami olyan, ami azt érzed, hogy na, most útra kerültem, most sinem van. De hát nekem ezek közül, amilyen már-már tragikus volt, az a amit az Asher rendezett, a Kaurismakinak a bohém élet. Tehát én ott majd megdöglöttem az utolsó 3 napig. És még utána is, mikor már kész voltak, és azt mondtam, hogy ez nem jó. És már mondták, hogy de figyelj, jó ez most már csak, ez nem jó. Valami nem. De hidd el, hogy ez már jó. Tehát amilyen volt 3 nappal ezelőtt, ahhoz képest figyelj, már egy Oscart megérne. De mert addig semmi, tehát össze-vissza.
És végig nem lett jó szerinted? Soká ment, most már nem játszatok.
Most már nem játsszuk. Elfogadtam. Tehát az ember azért elfogadja.
Meggyőztek. És olyan még nem volt, amikor az utolsó 3 napban sem történt, és minden hiába is úgy kellett valamit, egy teljes próbaidőszakot, majd egy teljes szériát végigcsinálni, hogy nem.
Nem, hála Isten,
ilyen
nem
volt.
Nem, szerencsére nem. Uh-huh. Még lehet. De,
még lehet, de most de mondok inkább olyat, ami jó volt.
Egyébként szerintem biztos volt, most így nem jut eszembe, de közben meg én, amikor néha így gondolkodtam bizonyos előadásokon, akkor voltak, amiket persze nem szerettem. De hát azok mindig van ilyen.
Ugyan? De ilyen teljes kudarc az nem volt, azt mondod, ami a végig a reménytelenségenben vergődött.
De
majd még lesz, maradjunk.
De volt, volt, persze. Tehát a Madácsban például ott volt a Isten bocsássa meg Nagy András írt egy darabot, amelynek az volt a címe, hogy Pozsonyi kifli. Amit Esztergomba mutattunk be.
És de akkor, jó, nem láttam.
És már mi úgy, már a próbák folyamat mondtuk, tudtuk, hogy ez nem pozsonyi kifli lesz, ez esztergomi bukta lesz. És hát tényleg úgy is volt, hogy bemutattuk Esztergomba, és akkor bekerült a Madácsnak a kamaratermébe, és azt hiszem 3 vagy 4 előadást bírt megélni. Tehát az utolsó előadáson többen voltunk a színpadon, mint a nézőtéren. Az szörnyű volt.
Igen, az elég kellemetlen élmény lehet. Na nem, most ezt a blokkot akkor egy olyannal fejezzük be, ami szerintem siker, hogy eszembe jutott, hogy az arab éjszaka az Örkényben, amiről úgy gondolom, hogy az ott egy, akkor ott belekerültél egy válogatottba, az egy öt szereplős darab volt, talán ültek. Az, és az tulajdonképpen siker. Nem érdek, most nem mondd meg, hogy 14,5-szer ment, de az akkor is siker volt, úgy gondolom.
Sajnos nem volt siker, de hát nem volt siker. Tehát ha siker lett volna, akkor az azért...
Tehát viszonylag tisztességes előadás számot megért azért, nem? Nem,
szerintem 15-20-at
és
ért
egyértelmű meg. Szakmai siker volt.
Mert szerintem az volt a legjobb előadása a színházunknak. Én szerintem a mai napig az a legjobb előadása a színházunknak.
Na, hát látod, akkor mire lyukadtunk most ki.
Tehát én azt szerintem egy nagyszerű előadás volt, rettentő fárasztó előadás volt mind a nézőknek, és hát nekünk meg színészeknek az maga volt a horror. Tehát annál fárasztóbb előadást nem nagyon próbáltam, se előtte, se azóta. Az volt, hogy minden egyes előadás előtt összemondtuk egyszer, és még egyszer nem lejártuk, mert végigment az előadást.
Leültétek.
Leültük az előadást, és akkor utána este még egyszer. És az horror volt.
Hát akkor ez többször ment azért annál.
Igen.
Na, hallgatunk zenét, aztán ráfordulunk az utolsó etapra.
Yeah.
Táncszínházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, Debreceni Csaba a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Most akkor megmondom neked, hogy miért vagy itt pont most, mert nekem el van téve egy csomó ember, akit majd meg akarok hívni, de néha úgy tesztelek a környezetembe, és azt mondták, hogy Debreceni Csaba tuti, beugró ember, beugró, mondták beugró nézők, nekem egybehangzva állították, hogy okvetlenül vele kell beszélgetni, mert ő milyen isteni a beugróban. Nem láttalak a beugróban, ez az én hibám. Ugye ez egy improvizatív műsor, ahol már te nagyon nehezenben kerültél bele, mint az alapemberek, hiszen ez már akkor egy sikeres igen. műsor volt, amikor, és ott nagyon válogattak, már nagyon sok mindenki megfordult, és akkor jöttél te, és mindenki megvett téged, ahogy én ebből így, ahogy én erről így értesültem. Történt. Neked ehhez érzéked van? Mit ezek, van ezek neked
szerint,
ehhez?
Ezek
humorod, készséged, kreativitásod?
Nagyon jó kérdés. Lövés. Tényleg, de nem tudom.
Ezek vannak.
Ez nagyon, nagyon jó kérdés. Nem tudom. A főiskolán például gyűlöltem. Az első két év az a főiskolán improvizációval telik. Az első év az tulajdonképpen igen, és még a második évben is. És én egyáltalán nem bírtam. Nem tudtam, nem értettem. Féltem tőle. Aztán, ahogy teltek az évek, tulajdonképpen a próba folyamat az maga egy improvizáció. Tehát kipróbálod ezt, eldobod, megpróbálod azt, eldobod. És egyszer csak így a Kapitány Iván, ő vele dolgoztam már, ő ennek a műsornak a producere, és ők, én sem nagyon néztem addig, illetve, tehát, na, össze-vissza beszélek, tehát néztem is, nem is teljesen mindegy.
Tudtam, mi ez,
és akkor volt az, hogy vendégeket hívogattak, de akkor még tehát csak annyi volt, hogy vendégeket, és akkor pont az Iván kérdezte, hogy nem lenne kedvem elmenni. Hát mondom, hogy az Istenben lenne kedvem elmenni. Elmentem, és az első alkalommal tényleg olyan, és mondjuk szerencsém van, hogy én a Rudi Petit is, a Rudolf Petit is, a Liát is, a Kálóit is, meg a Győzőt is ismertem. Tehát mindegyikkel dolgoztam, szerettem őket, és mindenki azt mondta, hogy te ez olyan volt, mint hogyha már benne lennél ebben a csapatban. Tehát, hogy akik eddig voltak, de tényleg a Gesztesi Karcsi, a Básti Uli, az Udvaros Dorottya, hogy mindenki vagy jó volt, vagy kevésbé jó volt, de hogy ilyen, így érezték, hogy vagyunk mi így négyen, és valahogy így nem tudnak így rácsatlakozni, mert tényleg nem. És akkor én oda mentem, és valahogy így egy első blikre így megéreztem ezt a történetet, és akkor visszahívtak még egyszer, akkor is jó volt, és akkor úgy döntöttek az Ivánék, hogy akkor ez most már legyen így, hogy én vagyok az ötödik állandó tag, mert végülis az nekik is jó, hogy egy picit frissül, tehát hogy vannak új ember, aki ezt meg tudja mozgatni, és valahogy így úgy maradtam.
És akkor ezt rendszeresen csinálod azóta is, a színházi formájában?
Igen. Uh-huh. Tehát amikor
és lehet erre készülni valahogy, vagy nem. Ez mindig teljesen spontán? Tehát ez nem úgy megy, mint Trigorina Sirályban, hogy időnként eszébét valami, és akkor fölírja nem. A füzetbe, és nem, semmi, nem, és nem semmi. Lehet erre készülni.
Nem. Uh-huh. Ez tényleg csak ott megkapod, helyzetgyakorlat, ez a szöveg, vagy nincs szöveg, vagy ez a szituáció, és akkor az ember így kezdjük el csinálni, és akkor lesz belőle valami. És fura mód, hogy tényleg nem tudom, hogy csináljuk, hogy tényleg valami kémia között a 4-5 ember között, mert gyakorlatilag még nem volt soha olyan, hogy így hí, de kínos, hú, de ciki, ez az este, ez most nagyon gáz volt. Tehát mindig volt benne 3-4-5-6 olyan, vagy nagyon, vagy tényleg elementárisan mulatságos, amire én magam is azt mondom, hogy hát ez nagyon szórakoztató. Tehát szerintem ez jó. És fura mód, hogy amíg ment a televíziókban, mert ezzel körbejártuk már az egész magyar televíziózást, nem találkoztam visszajelzéssel, aki azt mondta volna, hogy megy ezt a hülyeséget már, értem, menjenek már. Nem csak és kizárólag, hogy nagyszerű, és végre egy olyan műsor, amiben színészek vannak, és szórakoztató, és mégsem nyomasztja az embert nagyon, de mégsem ez a kereskedelmi tévé gagyi tömkelege, tehát valahol a kettő, tehát a jó értelemben vett szórakoztató műsor, azt gondolom. Vagy volt.
Na, egyébként is a televízióban megfordultál, tehát voltál ilyen szappanoperában is, meg tévésorozatban, meg ilyesmi. Voltam. Most erre nem térünk ki különösebben, csak ennek kapcsán olvastam egy nyilatkozatban tőled, hogy te a Dr. House sorozatban szeretnél benne lenni, de ezt lehet, hogy csak viccből mondtad, de azért hát, ha nem, akkor megkérdezem, és mit szeretnél játszani a Dr. House-ban?
Hát csak is a Dr. House, tehát...
értem, értem. Jó, jó, hát ezt is vártam tőled, igen, hogy akkor te... riválistál is a magad személyében.
Persze, de hát ez nagyon jó, tényleg.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm Debreceni Csabának, hogy eljött. Beszélgettünk kicsit. Jó volt szerintem.
Szerintem is.
Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok. Elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is.